Jó napot kívánok, ez itt az Inforádió Aréna című műsora, a mikrofonnál Panulin Ildikó. Köszöntöm a stúdióban Györfi Balást, az új Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának az elnökét. Épp arról beszélgettünk, ahogy megérkezett, hogy hát ez a rövidített neve a kamarának, miközben korábban csak szimplán agrárkamarának hívták. Akkor mi a teljes név, és miért is fontos ez, hogy agrárgazdasági kamara?
Üdvözlöm a rádióhallgatókat. Való igaz, a jogszabály egy ennél hosszabb nevet adott a köztestületünknek, az a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, ami valóban egy nehezen kezelhető és hosszú név, ugyanakkor tartalmazza mindazokat az információkat, ami miatt más ez a köztestület, mint ami a jogelődje volt. Az alapszabályban azonban egy rövidített nevet is meghatároztunk, ez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Ugye korábban Magyar Agrárkamarának hívták azt a szervezetet, ami egy ernyő szervezetként összefogta azt a 21 köztestületet, 21 kamarát, ami az agrárium területén dolgozott, viszont fontos különbség, hogy itt csak a termelők voltak részesei ennek a szerveződésnek, ennek a köztestületnek. Most az agrárgazdasági kifejezéssel annak szeretnénk hangsúlyt adni, hogy már nem csak a termelők, de a beszállítóipar, a feldolgozóipar, különösen az élelmiszeripar és a vidékfejlesztés is ide tartozik, és az ezen területen tevékenykedők tagjai a köztestületnek.
Így gyakorlatilag akkor mondhatjuk azt, hogy jelentősen megnőtt a tagok létszáma?
Abszolút megnőtt a tagok létszáma, ez két okra vezethető vissza. Egyrésztről ugye említettem, hogy ágazati bővülés is volt a köztestület vonatkozásában. Másik oldalról az önkéntes tagságot felváltotta a kötelező tagság. Így, hogy számokkal érzékeltessem, 11 ezer fős tagságról egy olyan 350 ezer fős tagságra növekedett a létszám, ami egy érdemi és jelentős bővülés.
Ugye nemrég voltak, ha jól emlékszem, március végén a választások, tehát hogy kik milyen pozícióba kerüljenek, itt kik képviselték leginkább az ágazatot. Gondolok itt arra, hogy talán valamelyik pártól előkerült az, hogy kevesebben voltak ott, hogy főleg a nagyobb cégek képviseltették magukat. Tehát hányan voltak ott, mennyire legitim a vezetés?
Hát itt érdekesek ezek a kritikák. Akkor egy kicsit kezdeném az elejéről. Tehát nézzük mondjuk 2008-ban mi volt. Ugye akkor volt az utolsó választás az akkor még agrárkamarának hívott köztestület életében. Ott azt kell mondanom, hogy a választásra jogosultak köre közel azonos volt, mint most, hisz azok is szavazati joggal rendelkeztek, akiknek nem volt kamarai tagságuk, viszont csak azokra szavazhattak, akik kamarai tagok voltak. Tehát a választásra jogosultak köre érdemben nem bővült, ugye az előbb említettek miatt, az ágazati bővülés miatt ez nem feltétlenül azonos létszámot jelent, de arányaiban nem volt jelentős változás. Akkoriban a részvételi arány elég érdekes képet mutatott, hisz volt olyan megye, ahol a 40 küldöttre 30 ember szavazott. Tehát még annyian sem mentek el szavazni, mint ahányan szerepeltek a küldött listán. És most azt kell mondjuk, hogy több mint 10-szer annyi volt a résztvevők száma, mint a korábbi választás alkalmával. Én ezt sikerként élem meg, és itt százalékokkal lehet dobálózni, és lehet ezeket értékelni, mérlegelni, mondjuk különböző más egyéb választásokhoz viszonyítva, de azért itt egy kicsit az almát hasonlítjuk össze a körtével. Nézzük meg mondjuk, hogy egy önkormányzati választáshoz, vagy egy parlamenti választáshoz, ha viszonyítunk, hogy ott milyen lehetőségek vannak arra, hogy az ember élni a szavazati jogával. Mondjuk egy megyei jogú városban van 40-50, adott esetben 60 szavazókör, amikor mondjuk helyhatósági választásokon szeretnénk leadni a voksunkat, míg most járásonként volt egy, adott esetben 30 kilométert kellett utazni azért, hogy az ember a szavazati jogával éljen. És azt is lássuk, hogy az a köztestületi rendszer, és ehhez kapcsolódó a szavazás, nem egy rutinszerű, nem egy bevett gyakorlat, és sajnos nem élnek az emberek akkor sem ezzel a lehetőséggel, amikor erre módjuk van, nem érzik ennek a fontosságát. Ez azt kell mondani, hogy egy általános népbetegség, hogyha ezt a szót most ide citálhatom. A köztestületi választásokon az ilyen részvétel sem külföldön, sem Magyarországon nem ritka. Szerintem egy teljesen átlagos részvétellel hoztuk ezt a választást.
A másik, vagy hát nem a másik, tehát a gyenge pontja ennek a kötelező kamarai tagságnak az pont a tagdíj lesz. Azért mondom gyenge pontnak, mert ugye a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál is gyakorlatilag egy éven keresztül folyamatosan mondták, hogy be kell fizetni, mit adnak cserébe érte. Ráadásul ugye még a Kereskedelmi és Iparkamaránál van egy egységes összeg, 5000 forint, addig önöknél polarizáltabb ez, hiszen van egy minimum, és van egy viszonylag nagy maximum összeg az éves tagdíj mértékét illetően. Mekkora lesz a tagdíj, és számít-e ebben valamiféle ellenállásra?
Ugye itt megint az almát hasonlítjuk a körtével, amikor a két szervezetet összehasonlítjuk, a két köztestületet. Ugye a Kereskedelmi és Iparkamara vonatkozásában nincs kötelező tagság, viszont van kötelező regisztrációs díj, és ezt a regisztrációs díjat, ugye ami 5000 forint évente, ezt azoknak is fizetni kell, akik nem tagok. Ilyen értelemben más a helyzet nálunk, ahol kötelező tagság van, és ugye a jogszabály köti a kezünket olyan értelemben, hogy a vonatkozó paragrafus szerint nekünk gazdasági teljesítőképességhez mérten kell a tagdíjat meghatározni, és a jogszabály mondja azt, hogy ennek maximuma 1 millió forint lehet. Mi ebből indultunk ki, és így 11 sávot alakítottunk ki, ugye ez az alapszabály egyik része, és itt próbáltuk felmérni és bölcsen mérlegelni azt, hogy milyen lehetőségei vannak a gazdálkodóknak, meg azt is, hogy mi mit tudunk nyújtani majd ezért a tagdíjért cserébe, hisz nyilván itt a szolgáltatások fogják majd eldönteni a kamara sikerességét. A legalacsonyabb tagdíj az évi 2000 forint, ez a 600.000 forint éves nettó árbevétel alatti gazdálkodóknak a tagdíja lesz. A következő sáv az brutt, vagy éves nettó árbevétel vonatkozásában 4 millió forint alatt, elnézést, így 5000 forintos tagdíjról beszélünk, és évi nettó árbevételnél 10 millió forintos nettó árbevételnél pedig 10.000 forintos éves tagdíjat állapított meg az alapszabály. Ez az a kör egyébként, ahol a tagság zöme található. Meglátásom szerint ez nem egy sarcolás, nem egy jelentős tehertétel. Egyébként az 1 millió forintos tagdíj pedig a több milliárdos éves nettó árbevétellel rendelkező nagy nemzetközi szinten is jegyzett cégekre vonatkozik, akiknél meg én azt hiszem ez a fajta felelősségvállás akár természetesnek is vehető.
Akkor tudják azt is, hogy körülbelül éves szinten mekkora lesz a tagdíj teljes összege?
Ez nagyon nehéz, ugyanis nincs olyan adatbázis pillanatnyilag, és ezt mi is most építjük ki, hogy egyáltalán kik a tagjaink. Mert mondok egy példát, hogy miért nem lehet ezeket az adatbázisokat, amik rendelkezésre állnak, mert tudjuk, hogy hány őstermelő van, és mondjuk hány egyéni vállalkozó, és ott látjuk, hogy milyen tevékenységi kört végez. De mondjuk, ha én őstermelő vagyok, és egyébként pedig egy pékségnek a tulajdonosa, akkor egyéni vállalkozóként, mint pék leszek tagja az Agrárgazdasági Kamarának, a másik oldalról pedig, mint őstermelő jelenek meg a rendszerben. Tehát itt nehéz egy egyszerű összeadással számolni. Itt nyilván össze kell fésülni ezeket az adatbázisokat, ezért mondjuk azt, hogy nagyságrendileg egy 350.000-es tagságot becsülünk. Itt ez komoly feladat lesz egyébként, mert ugye a nyilvántartásba vétel ezt próbálta meg kiküszöbölni, hisz ugye említettem, hogy nemhogy a név szerinti felsorolásával, de még a tag létszámmal sem vagyunk pontosan tisztában, és egy ilyen környezetben kellett nekünk a választásokat lebonyolítani. Kellett először is generálni egy választói névjegyzéket, akik számára a választást ki tudjuk írni. Ezért szerepelt a jogszabályban az, hogy egy választói névjegyzék létrehozása céljából nyilvántartásba vétele kötelezünk mindenkit egyébként, aki a jogszabályban felsorolt tevékenységeket végzi. Ezzel volt, aki élt, volt, aki nem élt. 250.000 nyilvántartásba vételi kísérlet érkezett hozzánk, ebből nagyságrendileg 190.000 volt, ami érvényesként elfogadásra került. Sajnos nagyon sokan követtek el banálisnak tűnő hibákat, elírta az utolsó két számát, mondjuk az őstermelő igazolványnak, felcserélte azt, és mi azt a számot tudtuk ugye kezelni, amit ő megadott, és itt mi azt az információt kaptuk a a Nébiktől, hogy ez egy nem létező őstermelő igazolványnak a száma. Nyilván az ő nyilvántartásbevételi kérelmét nem tudtuk erre érvényesnek tekinteni, de 190 ezeren eredményesen és sikeresen vettek részt a nyilvántartásbevételi eljárásban. Ugye így keletkezett egyáltalán egy választói névjegyzék, akik abban szerepelnek, ők voltak választók, és ők voltak választhatók is.
És akkor még gyakorlatilag bővülnie kell ennek a körnek, tehát önök még megpróbálják ezt az adatbázist valamennyire kiszélesíteni.
Így van, a törvény erre lehetőséget ad, közvetett befolyásolási lehetőségünk van itt, hisz kormányrendelet, a törvény szerint kormányrendelet készül majd, ami szabályozza azt, hogy milyen formában jutunk hozzá ezekhez az adatokhoz. Most egy kicsit megfordul majd a történet, hisz nem bennünket keresnek majd, mint nyilvántartásba vételi kötelezettséggel terhelt jövendőbeli tagok, hisz most már mindenki tag, az is egyébként, aki nem vett részt a nyilvántartásba vételi eljárásba, őket majd mi fogjuk keresni. Az egyszeri nyilvántartásba vételi díjat, ami 5000 forint volt a november végével záruló időszakban, ezt azoknak is meg kell fizetni a jogszabály erejénél fogva, akik nem tettek eleget korábban a nyilvántartásba vételi kötelezettségüknek. Szankció egyébként nincs. A szankció az az volt az ő esetükben, hogy megfosztották magukat attól, hogy a választásokon részt vegyenek, de természetesen igazságtalan volna azokkal szemben, akik eleget tettek a törvényi kötelezettségüknek, hogyha tőlük pedig nem kérnénk be azt az összeget, amit egyébként a jogkövető magatartást tanúsítók befizettek. De ez, bocsánat, ez nagyon fontos kihangsúlyozni, ez egy egyszeri nyilvántartásbevételi díj volt, tehát későbbiekben a tagdíj mellett ez egy nem létező befizetés lesz, tehát csak a tagdíj befizetés fog jelentkezni a későbbiekben.
Honnan fogják tudni, hogy kiket kell megkeresni, milyen adatbázisok állnak a rendelkezésre, tehát egyszerűen hogyan kezdik ezt?
Ugye az őstermelői igazolványoknak a száma kibocsátott és érvényesített őstermelő igazolványnyal rendelkezőknek a listája, ez rendelkezésre álló adat. Nyilván az egyéni vállalkozók esetében pedig a tevékenységi kör, a társas vállalkozások esetében szintén az általuk végzett tevékenység alapján tudunk szelektálni, és ki tudjuk szűrni, hogy kik azok, akik nekünk tagjaink. És ugye a tagság szempontjából az is érdemi lehet, hogy kifejezetten a vidékfejlesztés vonatkozásában az önkéntes tagságra is lehetőség van, tehát itt is majd egyfajta feladattal állunk szemben, amit kezelni kell, de az elsődleges feladatunk most az, hogy akik a törvény erejénél fogva kötelezően tagok, őket tudjuk megszólítani.
Mit csinál majd a kamara? Tehát mit nyújt ezért a tagdíjért cserébe és a kötelezettségért cserébe?
A kamara alapvetően minden országban a természetéből adódóan egy gazdaságfejlesztő közösség, és ezt legkönnyebben szolgáltatások útján tudja elérni. Mi is erre törekszünk, ez lesz a vizsga feladat, mert teljesen természetes, egy kötelező tagság mellett az emberek nagyon kritikusan figyelik azt, hogy adott esetben a 2000 forintjuknak mi a sorsa. Ez egyébként nagyon helyesen így van. A mi feladatunk pedig az, hogy képesek legyünk a befizetett tagdíj értékénél nagyobb értékű szolgáltatásokkal jelentkezni, adott esetben ingyenes szolgáltatásokkal, más élethelyzetekre reagálva pedig fizetős szolgáltatásokkal is. Akkor tudunk sikeresek lenni, ha ezek a kritériumoknak meg tudunk felelni. Nem tűztünk ki egyébként teljesíthetetlen célokat magunk elé, hisz ha a nyugati szomszédunkat nézzük, Ausztriát, ahol szintén kötelező tagság van az agrárium vonatkozásában, ott egy kiválóan működő és nagyon sok helyen példaként emlegetett köztestület működik. Meggyőződésem szerint, ha ott megszüntetnék a kötelező tagságot, nagyon kevesen egy ellenyésző kisebbség lépne csak ki a kamarából, azon jól felfogott érdekénél fogva, hogy többet kap onnan, mint amennyit oda neki be kell fizetni. Erre kaptunk mi most bizalmat és lehetőséget, ezzel kívánunk élni.
Tudna példákat mondani, hogy milyen szolgáltatásokra gondoltak?
A szolgáltatásokat azért úgy általánosságban nehéz felsorolni, hisz teljesen természetes, hogy másfajta szolgáltatásra van szüksége mondjuk egy 3 hektáron gazdálkodó őstermelőnek, és mondjuk egy 1000 hektáron gazdálkodó társas vállalkozásnak, és ezt még külön bonyolítja, hogy az élelmiszeripar vonatkozásában is egy teljesen másfajta szolgáltatási szintet kell jelenteni. A tagok zömét azonban látni kell, hogy az őstermelő családi gazdálkodói réteg adja. Számukra már most meglevő szolgáltatásokat, mint például a tanácsadást szeretnénk tovább fejleszteni, és mind minőségében, mind pedig tartalmában bővíteni. Itt szeretnénk pályázati tanácsadással, akár pályázati írással, az elszámolásokkal, pénzügyi tanácsadással, szolgáltatásokkal előállni. Információkhoz szeretnénk juttatni őket, erre már vannak élő szolgáltatások, amiket már itt az átalakulás alatt vezettünk be. Itt a piacfigyelő az egyik olyan, ami heti rendszerességgel kb. 70 oldalon elemzi azokat a piaci információkat, amik relevánsak a gazdálkodók részére. Árak, trendek, nem csak magyarországi, de európai, sőt tengeren túli tőzsdei árakat is tudunk ezáltal információként eljutatni a gazdálkodóknak, de természetesen mind kamarai kártya, amivel olcsóbban juthatnak hozzá szolgáltatásokhoz, vagy akár anyagi kézzel fogható termékekhez is, jogi tanácsadás, de nagyon fontosnak tartom, hogy a piacszervezés vonatkozásában is tudjunk segíteni, itt különösen kiemelni mondjuk a külpiacra való kijutást, ahol már nyilván a nagyobb gazdálkodóknak, a nagyobb adott esetben élelmiszeripari cégeknek, akik egyébként nagyobb tagdíjat is fizetnek, tudunk érdemben segíteni azzal, hogy szervezünk üzletember találkozókat, és kivisszük őket külföldre, és segítjük őket abban, hogy új piacokat találjanak. Itt azért nagyon jó lehetőségeink vannak, akár a Nyugat-Balkánt, ha nézzük, akár a volt szovjet tagállamokat. Ugye ez a keleti nyitás politikája, ez a magyar mezőgazdaság részére is egy kitörési pont, és ide értem az élelmiszeripart is, amikor mezőgazdaságot mondok.
Egyébként tárgyalt már Fazekas miniszter úrral, tehát például mennyire tudja képviselni majd a tagság érdekeit a vidékfejlesztési politikával szemben vagy mellett?
Folyamatos és aktív a kapcsolat a minisztériummal, nem csak az én személyemet, hanem a kollégákat illetően is. Azt, hogy az országgyűlés és a kormányzat milyen szemmel néz a köztestületre, mennyire lát partnert az agrárgazdasági kamarában, ezt egy dologgal szeretném mutatni, ami számunkra örvendetes és üdvözlendő. A három sarkalatos jogszabály, ami most az országgyűlés elé kerül, vagy már ott is van ugye a földforgalmi törvény vonatkozásában, ezeknek a parlamenti vitáját felfüggesztette a parlament egészen addig, amíg a kamarai választások véget nem érnek. Éppen abból kifolyólag, hogy egy 350 ezres tagsága működő köztestületnek a megválasztott vezetői és az ott dolgozó szakértők véleményére számít a kormányzat, amikor egy ilyen stratégiai döntést meg kell hozni. Tehát mi üdvözöljük és köszönjük azt a partnerséget, amit ajánlott a minisztérium és a parlament, ezt mi elfogadjuk, és természetesen viszonozni kívánjuk ezt a gesztust.
Ha már földtörvény, illetve az üzemgazdálkodási törvény, ön szerint milyennek kellene kinéznie a földtörvénynek, mennyire tud azonosulni azokkal a törekvésekkel, amit ugye most már hallunk többször is, hogy a kisebb gazdaságok, a családi gazdaságokra kellene helyezni a hangsúlyt. Aztán talán az üzemgazdálkodási törvényben benne van, hogy a földet és a rajta lévő üzemet egy egységként kell kezelni, és így értékesíthető. Tehát ön szerint hogyan kell kinéznie egy jó földtörvénynek?
Hát amiket ön elmondott, azoknak mindenképpen benne kell lennie. Alapvetően a földtörvény elfogadása egyfajta jogi kényszer rajtunk, hisz lejár a moratórium, és valamit kezdenünk kell azzal a helyzettel, hogy egy teljesen liberalizált földpiac mellett a magyar mezőgazdaság és a vidéken élők helyzete hát jelentősen átalakulna, hogyha reengednénk a szabad piacot a magyar földpiacra. Ezért aztán nagyon fontos, hogy korlátozásokat tegyünk bele, és megteremtsük annak a lehetőségét, hogy egy életképes középbirtok, versenyképes középbirtok jöjjön létre Magyarországon, ami az én álláspontom szerint a családi gazdaságokra kell, hogy alapuljon. Ugyanakkor ez nem jelentheti azt, hogy a nagyüzemek, nagyobb gazdálkodók lehetetlen helyzetbe kell hozni, fel kell szántani, és sóval kell behinteni a helyüket, hisz nyilván nekik is megvan a szerepük. A magyar agrártörténet azért annál cizelláltabb képet mutat, mint hogy most őróluk teljes mértékben lemondjunk, és ne felejtsük el azt sem, hogy pillanatnyilag az állattenyésztésnek a legnagyobb részét azt a nagy üzemi gazdálkodók adják. Tehát amennyiben célul tűzzük ki, és ezt egyébként helyes célnak tartom, mert a magyar vidék népesség megtartó ereje, a foglalkoztatási adatok, és egyáltalán a vidék, mint olyan szempontjából sokkal egészségesebb, hogyha a családi gazdaságokra, a középbirtokokra építünk. Ugyanakkor, ha errefele kívánunk mozdulni, az csak is egy organikus fejlődés eredményeképpen képzelhető el. Ez alatt azt értem, hogy amennyiben az állattenyésztést nem akarjuk a most is egyébként tragikusan alacsony szintről még lejjebb vinni, akkor meg kell teremteni a lehetőségét, és adott esetben követelményrendszert is kell támasztani a középbirtokosok irányában, hogy ők is az állattenyésztés irányában nyissanak. Nyilván itt rentábilis gazdálkodásnak a feltételeit is biztosítani kell. Egyébként itt a kamarának lehet és kell is, hogy szerepet vállaljon, hisz itt kap majd értelmet az, hogy a köztestület a teljes termékpályát lefogja, hisz az input anyagok, az alapanyagok résztől kezdve egészen az élelmiszeripar feldolgozott termékeig ide tartozik minden. És itt egy asztalhoz tudjuk ültetni a termékpálya különböző szereplőit, mert sok esetben a kommunikáció hiányzott ezekről ezeken a szinteken, és látni kell, hogy itt a siker az csak közös sikerként élhető meg. Itt úgy tudnám szemléltetni, hogy itt a különböző szereplők, amikor a termelőket és az élelmiszeripart jellemezném, hogy gumikötélelők össze vannak kötve, és néha az egyik előbbre siethet, de amennyiben a másik nem tud sikereket elérni, vissza fogja húzni azt, amelyik szeretne gyorsabban haladni. Itt rész sikerek a másik kárára elérhetőek, de ez a későbbi közös eredményességet negatív értelemben befolyásolja. Mondok egy példát, hogy ez értelmezhető legyen. Mondjuk egy tejipari feldolgozó rövid távon lehet, hogy örül annak, hogy a tejfelvásárlási ára csökkent, de hogyha tartósan alacsony, akkor nem fog senki tejet tartani, nem lesz Magyarországon tej, akkor őnek is be kell zárnia a kapuit. Tehát ilyen értelemben ez egy olyan rendszer, ahol olyan gyorsan tudunk haladni előre, amilyen gyorsan a leglassabban haladni képes szereplő totyog előre, ezért aztán nagyon fontos, hogy itt ezt egységként kezeljük, és itt van a köztesleti törvénynek az erénye, az egyik legnagyobb erénye, hogy ott a termékpályát egy egységként kezeli.
Csak közben eszembe jutott, hogy gasztronómiában hallottam azt, hogy az ilyen ismertebb neves éttermek, amelyek itt az országban vannak, vezetői azt mondták, hogy azért mennek be, mondjuk adott esetben, azért mennek el Franciaországba vagy Olaszországba beszerezni árut, mert itt nem tudják garantálni a családi gazdaságok sem nekik azt, hogy megfelelő mennyiségben, ugyanazon a minőségen folyamatosan szállítsanak. Ez csak azért jutott eszembe, mert ugye azt mondta, hogy a családi gazdaságokat kellene erősíteni, és ha kisebb gazdaságokról beszélünk, akkor ugye a kapacitása sem feltétlenül akkora, amivel például ezt meg lehetne oldani. Nem tudom, hogy ön biztos hallott erről, tehát én olvasgattam ilyen interjúkat.
Igen, de erre nagyon kézenfekvő megoldás van, hiszen ne felejtsük el, hogy a nyugat-európai agrárrendszer alapvetően a családi gazdaságokra épít, és mondjuk a mostanság meglehetősen versenyképes lengyel mezőgazdaság is abszolút a családi gazdaságokra épít. Mondjuk őnekik annyi történelmi előnyük van, hogy ott soha nem volt kolhozosítás, tehát nem volt TS rendszer. Viszont ennek Nyugat-Európában, sőt egyébként megjegyezni Magyarországon is megtalálták régebben a módját, ez pedig a szövetkezés. Itt lehetne nagyon fontos eredményeket elérni. Hadd hozzak megint egy példát, mert utána ezeken keresztül lehet a legegyszerűbben értelmezni azt, hogy lehet ezeket a rendszereket összefogni. Ha valaki elmegy Dániában, és oda megy egy dán paraszthoz, a parasztot én soha nem pejoratív értelemben használom, tehát oda megy egy dán paraszthoz, és azt mondja, hogy szeretnék élő sertést venni, azt mondja, hogy ő neki olyanja nincs eladó. Ezt azért mondja, mert a feldolgozóipari kapacitás az a dán sertéstartók által létrehozott szövetkezetnek a tulajdonában van, tehát ő saját magának adja el az élősertést, és a legalacsonyabb feldolgozottsági szint, amit mi tudunk ott vásárolni, az a hasított félsertés. Tehát az a profit, ami a feldolgozás első lépésében történik, az a gazdálkodónál csapódik le. Magyarországon annak idején a hangyaszövetkezetek annyira jól működtek, hogy egyébként a dánok ide jöttek tanulni tőlünk, csak ugye ezeket a szövetkezeteket annak idején a II. Világháború után ez a TSS-ítés teljesen tönkretette, és itt látszik az óriási kártétel egyébként, ami ebből következik, mert a szövetkezet Magyarországon egy teljesen más értelmet nyert, egy pejoratív fogalommá lett, és sok esetben egyébként ez befolyásolja a negatív értelemben azt, hogy a gazdálkodók szövetkezzenek, már pedig meggyőződésem szerint a hosszú távú talponmaradásnak az egyik záloga egyrészt az, hogy szövetkezzenek, a másik oldalra pedig az, hogy lépjenek el a feldolgozott termelési termékek irányába.
De beszélgetést hamarosan folytatjuk, ez itt az Inforádió Aréna című műsora, amelynek vendége Györfi Balázs, az új Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának az elnöke.